Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosabbi melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Előjáró érkezik! Kapitány, a hídon!
Itt mindenki hülye?
Hát ez nagyon uncsi.
Az új főnök megérkezett. Új Zsebrádió. Új irány. Amit Jeff és Mark megtett érte Donald, azt mi is megtesszük.
Three, two, one.
This is Jeb Donald's Radio. Tisztább, szárazabb, vókmentes.
Jó hallgatást és könnyű műszakot kívánunk!
1978. június 19-én indult meg a Garfield név karrierje, mert egy lusta, kövér, cinikus macska viselte. És ami macska, minden tipikus, szokványos, hogy úgy mondjam, lakossági emberi szokást megszólt. Az emberek pedig szeretnek jókat nevetni magukon, ha közben az hiheti, hogy valójában másokon nevetnek. Garfield rajzolója saját nagyapjáról, James A. Garfield Davisről nevezte el a macskát, aki úgy szintén lusta, kövér és cinikus volt. Csak hát lusta, kövér és cinikus nagypapából sok van, beszélő macskából viszont csak egy, úgyhogy kész is volt a recept a világsikerhez. Boldog névnapot kívánok tehát a kövéreknek, a lustáknak, a cinikusoknak és a macskáknak, gyűjtő nevükön a Garfieldoknak. Szóval van ez a titkos írás dolog, ami attól, hogy titkos, már is nagyon izgalmassá válik. Többfajta titkos írás létezik. Van, amikor az írás maga nem is annyira titkos, csak el van rejtve a szöveg. Mondok két egyszerű trükköt, amivel titkos írást tudsz csinálni otthon. Az egyik pofon egyszerű megoldás, amikor két papírt egymásra raksz, aztán a felső papírra ráírod, amit akarsz, de az alatta lévő papírt adod oda annak, akinek a titkos írás szánod. Címzetnek nincs más dolga, csak egy 3B-s ceruzával végig satírozza a papírlapot. Ott, ahol a toll benyomódott íráskor, meg fog jelenni a szöveg.
Gyűha!
A másik házi titkosírási módszer a citromlével vagy pitypank tejével írod meg a leveledet, aztán megszárítod, a papírt postázod, és ennél a titkosírásnál a kódkulcs a következőképp működik, az üres papírlapot tartsd a gyertya fölé, és azt fogod látni, hogy a citromozott rész sötétebbre barnul, mint a sima papír, vagyis a szöveg ismét olvashatóvá válik. Ez olyan Richelieu bíboros féle megoldás, és többnyire azt szokták ráírni, hogy a király elárult minket, vagy hogy áruljuk el a királyt mi.
Kész tasni?
olvasni?
Mondanom se kell, a titkos írás is igen komoly tudománnyá vált, ennek megfelelően telerakták latin nevekkel, ahogy azt a felnőttektől megszokhattuk. Tulajdonképpen, aminek nincs latin neve, az áltudományos és komolytalan. Ezért hangzik hitelesebbnek a pofára esikus felzabálikus, mint a préri farkas. Na szóval, ennek a titkos írás módnak a tudományos neve steganográfia, és azt jelenti, hogy rejtett írás. Évezredek óta művelik ezt az emberek. A régi görögök például azt csinálták, hogy leborotválták a küldönc haját, ráírták a titkos üzenetet a küldönc fejbőrére, aztán vártak, amíg megnő a haja. Nem egy kapkodós megoldás, az igaz, de a görögök amúgy is ráérősek. Csak arra kellett nagyon figyelni, hogy a küldönc addig nem osson hajat, míg a címzett le nem borotválja újra a haját, és el nem olvassa a fejét. Mármint a küldöncek. Ennél lényegesen biztosabb, egyúttal lényegesen undorítóbb megoldás volt a kínai, mikor is sejemre írták a szöveget, az egész sejmet beviaszozták, végül a küldönc ezt lenyelte. Szóval, vannak elképzeléseim arról, hogy miként lehet hozzájutni egy ilyen titkos üzenethez, de nem akarom elolvasni. Na de, minden más, ami a kriptográfiában felelhető, az már kőkemény matematika, ahol a lakossági kreativitásnak már nem sok szerep jut. Helyette a logika, a matek, az algoritmusok és a véletlenszerűség határozzák meg a titkos írás módszerét.
Most jöjjön egy csipet ész! Nuboknak és próknak!
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Francis Willoughby, aki Warwickshire-ben született 1635-ben. Ő egy angol ornitológus és ichtiológus volt, vagy ichtiológus. A franc tudja. Kezdjük azzal, hogy az ornitológus az madarakkal foglalkozik, az a ichtiológus? Ichtiológus? Én komolyan nem tudom. Mindegy, az a lényeg, ez meg halakkal. Nem tudom, miért van ilyen hülye neve. Minden esetre tudománynak tudomány. Egyszerűen nem fér a fejembe, hogyha valaki madarakkal és halakkal foglalkozik, és ilyen nagyon foxnis neve is van, hogy teológus, akkor hogy jut eszébe megírni a Játékok könyve című könyvet? De ez a Francis, ez megtette. A 17. században ő írta a legfontosabb és legjelentősebb könyvet a játékokról, és itt ez a halbiológus vagy halológus elsőnek írta le a futball nevű játékot. Idézem. A gól és a kapu egy bekerített rész a pálya mindkét végén, melynek bevételét gólnak hívják. Taktika, a legjobb játékosok között néhányat a védekezésre is rá kell állítani. Pontszerzés, az nyer pontot, aki először berúgja a labdát. A csapatok kiválasztása, a játékosokat erejük és futó gyorsaságuk szerint egyenlő arányban kétfelé kell osztani. Így írta le a focit. Ő volt a labdarúgás első szabályának leírója. A játékosok gyakran eltörik egymás sípcsontját, amikor egyszerre rúgnak bele a labdába, ezért van egy olyan szabály, hogy nem rúghatnak a labdánál magasabbra. Az ő labdáról szóló leírása is elég beszédes. Egy erős hólyagot fel kell fújni és megkötni a nyakát olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet. Ezt birka bőrbe kell tenni és utána gyorsan összevarni. Azt is hozzáteszi, minél keményebb a labda, annál jobban repül, emellett gyakran tegyünk a labdába higanyt, hogy az el ne, hogy az ne maradjon egy helyben. Így írt el a 17. században, azaz 400 évvel ezelőtt a focit. Én tudom, hogy ma már nem tesznek higanyt a labdába, legalábbis úgy tudom, egyrészt azért, mert higany életveszélyesen mérgező. Másrészt, régen ugye, ez a hólyag, ez egy húgyhólyag, ezt fújták föl, igen, amiben a tehénpisi összegyűlik, de még belül a tehénben. És az volt a labda. Szerintem ma is úgy hólyagbogyóval játszanák a focit, akkor kevésbé lenne népszerű ez a sport, nem?
Zsebrádió!
Jobb csorogni, mint ücsörögni.
Mótás kedvű volt az apád.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
Mint az korábban már a zsebiben említettük, Ausztráliában az emberek nem fejjel lefelé élnek, de jó, innen nézve, de, és nem csak kenguruk meg koalamackók vannak, hanem ott lakik például Kylie Minogue is. Ezen kívül az AC/DC is Ausztráliából származik, de egy-két gyöngyszemet még tartogat ez a csodásan üres kontinens a mai ötödik zsebességben. Ausztrália második rész.
Because you look so fine and I really want to make you mine. I said you look so fine and I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Be my girl. Well, it's a 1, 2, 3. Take my hand and come with me, because you look so fine and I really want to make you mine. I said you look so fine and I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need a money with a face like that, do you? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her.
Önök a Zsebrádió,
és ha azt mondom,
rovatát hallják.
És ha azt mondom, girl, I'm leaving you tomorrow.
Easy. I'm easy like Sunday morning.
Önök a Zsebrádió.
És ha azt mondom,
rovatát hallották.
Zsebrádió!
Kés villa olló nem, de minden más igen.
Mielőtt nagyon összetudományozzuk magunkat, gondoljuk végig, mi is az a titkos írás. A titkos írás nem más, mint egy olyan szöveg, amit egy kódot nem ismerő ember nem tud elolvasni. Tehát, ha találsz egy olyan cetlit, amire az van írva, hogy ta et glas van, az lényegében titkos írás, mert nem ismered a kódot, pedig csak az van odaírva norvégul, hogy kérek egy pohár vizet. Jelen esetben a kód a norvég nyelv. Erre az egyszerű trükkre az amerikai hadsereg is rájött, ezért aztán előszeretettel alkalmaztak a háborúik során olyan katonákat, akik kevesek által ismert nyelvet beszéltek. A II. Világháborúban az ázsiai hadszintére például navahó indiánokat osztottak be híradós katonán. Úgy hívták magukat, hogy kódbeszélők, és az volt a dolguk, hogy az angolul kiadott utasításokat a navahó nyelven továbbítsák a többi katonai egységhez. A japánok számára az angol nyelv megértése nem okozott nehézséget. Na de a navahó, az már igazán kínai volt nekik. Főleg, hogy az indiánok a katonai kifejezések helyett más szavakat használtak, vagyis a kódon belül további kódot használtak. Így aztán a kézigránát krumpli volt, a tank teknősbéka, a bombázó terhes repülő, a géppuska varrógép. Adolf Hitler meg balonfehér ember. A japánok soha nem jöttek rá, hogy miről beszélnek a navahó indiánok a csatatéren.
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki
tudja. Mi lesz, ha nagy leszel?
Indián. Bár az indián nem egy konkrét foglalkozás, mégis sokan szeretnének indiánok lenni, illetve sokan éltek abból, hogy indiánnak adták ki magukat. A legismertebb indián szeretett volna lenni ember Cseh Tamás, aki valójában egy bakástéri srác volt, de mégis szervezett egy indián törzset, akikkel rendszeresen indiánoskodott. Mivel ezt évtizedeken keresztül művelte, öregkorára egészen megindiánosodott. A legismertebb nem indián, indián Gojko Mitic, aki eredetileg szerb partizán kisfiú volt, de annyira jó indián lett belőle, hogy a Karl May fesztiválon mind a mai napig ő alakítja Winnetout. Az igazi indiánok Észak- és Dél-Amerikában éltek, és 12 000 évvel ezelőtt vándoroltak be Eurázsiából, amikor még Amerika és Eurázsia összeért. Lehet, hogy eredetileg vissza akartak menni, de már nem tudtak, mert a két földrész összeköttetése megszakadt. Csak akkor legyél indián, ha picit kreol a bőröd, ha szerinted nem ciki mokaszínben járni, és szereted a békepipát.
Gone too far this time, but I'm dancing on the Valentine's. I tell you somebody's fooling around with my chances on the danger line. I cross that bridge when I find it, another day to make my stand. Oh, high time is no time for deciding if I should find a helping.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket,
hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
Sanzon.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
Sanzon.
Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
A sanzon alapvetően egy blues. Csak itt nem egy csúnya férfi szomorú, hanem egy nő.
2.
Fontos, hogy a nőn fura sapka legyen, ami eltereli a hallgatók figyelmét arról, hogy egyáltalán nincs hangja.
3.
A sanzon nem tárja fel az ok-okozati összefüggést, hogy miért szomorú a hölgy, inkább narcisztikusan mélabús.
4.
Ha az előző nem lett volna egyértelmű, a bluesban megmondják, hogy ki a hülye.
5.
Ha sanzonban Alain Delon is dünnyög, az a non plus.
Ne feledd, logika, kritika, etika.
Etika? Azt nem tanultuk.
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
Abban szerintem megegyezhetünk, hogy a háborúnál ijesztőbb és borzalmasabb dolog kevés van. Ezért nem is csoda, ha 1942-ben az amerikai Los Angelesben lakók nagyon megijedtek. Látott valaki az égen valami repülő valamit. Azt hitte, hogy a japánok újra megtámadták őket, mert csináltak már ilyesmit nem sokkal korábban. Jól megijedtek, riadóztatták az egész várost, az egész légvédelmet, és elkezdték lőni azt a repülő valamit. Aztán egy idő után mindenki lőtte a repülő valamiket, mert már több volt belőlük, aztán mikor már úgy érezték, hogy mindegyik valamit lelőtték, akkor abba hagyták a lövöldözést, és megnyugodtak. Ezt hívták úgy, hogy a Los Angeles-i csata. 5 meg is haltak a csatában. Ami mondjuk nem sok egy csatában. Pláne, hogy ebből 3 közlekedési balesetben, 2 pedig ijedtükben, szívrohamban hunytak el. Valószínűleg az egész Los Angeles város egy meteorológiai léggömbre lőtt, aztán egymás világító lövedékeire. Úgyhogy a Zsebi határozottan szorgalmazza, hogy az összes háborút most azonnal tiltsák be, és a jövőben se legyen egy se. Kivéve egy jó kis nerf vagy számháború. Esetleg egy online Among Us party.
Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and
a Zsebrádió legjobb barátja és lelkes támogatója, a Telekom családokat segítő platformja, a Hello szülő.
banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Krix-krax. A Krix-krax tényleg úgy hangzik, mint a logopédus Nóra néni egyik nyelvtörője, vagy mint egy amerikai metalbanda frontemberének neve. Na mindegy. Elárulom, a Krix-krax már hangzásában is jól jelzi jelentését. Tök olvashatatlan írás, irka-firka, ákombákom. Az ősrégi ékírást és a hieroglifákat is Krix-kraxoknak gondolták a tudósok, még meg nem fejtették az egyes jeleket, szimbólumokat. Bár mivel a hieroglifa egy rajzos szimbólum, eredeti alakjában mindig konkrét tárgyat, élőlényt jelöl, így azért azok hiába tűntek egy fokkal értelmezhetőbbnek, mint az ékírás, a tudósok a mai napig elbíbelődnek velük, és egy csomóról fogalmuk sincs, hogy mit jelentenek. A Krix-krax szó eredete német, amely eredetileg így hangzik, Kribs-krabs, vagyis zagyvaság. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
És ha most valaki azt hiszi, hogy mindent tud már a titkosírásról, akkor elárulok egy titkot. Csak most jön a java. Ugyanis a heringek is használnak egy titkosított kommunikációs rendszer, a fingást. És most légy szíves, senki ne nevessen, mert ez tudományos. Na szóval, egy Dennis Higgins nevű kanadai vízi akusztikai kutató felfigyelt arra, hogy ezek a halak fura hangokat adnak ki. Rövid megfigyelés után kiderült, hogy a fura hang az egy halfing. Pontosabban több halfing. És ezzel a halfinggal beszélgetnek a heringek. Kicsit úgy, ahogy a Kurt Vonnegut regényben az a földön kívüli élőlény, aki finggal és steptánccal próbálta elmondani a földlakónak, hogy lángokban áll a háza teteje. Ez viszont igaz, a heringek tényleg beszélgetnek, és tényleg finggal beszélgetnek. Tudományos körökben ilyenkor az szokott lenni, hogyha valaki felfedez valamit, akkor gyorsan alakul egy tudományos kutatócsoport, mert többen is szeretnének a felfedezéshez kötni a nevüket. Ennek a kutatócsoportnak az lett a neve, hogy púzás, azaz periodikusan úszóhólyagokból záróizmon átbocsájtott sípolás. És tudományosan és hitelt érdemlően megállapították, hogy a halak bizony finganak. Sőt, mi több, a fingukkal beszélgetnek. Csak még egyelőre nem tudják, hogy mit jelent ez a különböző hosszúságú és ritmusú buborékmorze. Szóval ez még valójában jelenleg titkosírás. Egy nagyon ravasz és egy nagyon jól álcázott titkosírás. Csak a heringek tudják, hogy mit púznak, mi nem.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.